ni jam ya ti pu tan ni anem sukta manam agro lagro manni
a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
15 óra.
15 óra van. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az Isten irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Vince diákonus és vértanú. Valenciában halt meg 304-ben. Szent Vince is a korai kereszténység nagy vértanúja. Valószínűleg a spanyolországi Huescából származott. Zaragoza püspöke, Szent Valérius volt a tanítója. Diákonussá szentelte, és nagy segítője lett a szegények gondozásában, az igehirdetésben, a kereszteléseknél és az áldoztatásoknál. A mai napig Spanyolország nagy szentjének tartják. Szentelő püspöke, Szent Valérius beszédhibás volt, ezért Vince vállalta helyette az igehirdetést, de nem csak ezt, hanem ő válaszolt a főpásztor helyett a keresztény üldöző római császár helytartója előtt is. Amikor kitört a Diokléciánus féle keresztény üldözés, Valencia kegyetlen helytartója azzal akart magának tekintélyt szerezni, hogy az üldözést a püspökkel és diákonusával, Vincével kezdte. Mindkettőjüket bilincsbe verette, majd Zaragózából Valenciába hurcoltatta. Dácián, így hívták a helytartót, fölszólította Valériuszt, hogy már csak korára való tekintettel se tagadja meg a pogány áldozat bemutatását. Vincénél pedig előkelő származására és virágzó fiatalságára hivatkozott. Erre a fölszólításra így szólt Vince a püspökhöz. Atyám, ha parancsolod, majd én válaszolok. Valériusz, mint annyiszor máskor, most is szívesen adta át neki a szót. Az elszánt diákonus ezután a többi közt ezt mondta. Tudd meg, hogy a keresztények bűnnek és istenkáromlásnak tartják a hit megtagadását, és hogy tovább ne tartóztassalak, nyilván megvalljuk, hogy mi keresztények vagyunk, az egy igaz és örök Isten szolgái. Az ő nevében a szellem fegyvereivel küzdünk a te ravasz fortéjaid ellen. Fenyegetéseidtől és kínzásaidtól nem félünk, hanem az igazságért örömmel fogadjuk a halált. Kínzásaid csak előkészítenek bennünket az örök élet koronájára, a halál által az életbe jutunk be. Az idős főpásztor a kínzások következtében hamarosan meghalt. Vince azonban rettenetes szenvedések közepette készült az Úrral való nagy találkozásra. Először kifeszítették kezét és lábát, majd véresre szaggatták testét, miközben ő hangosan megvallotta hitét. Ezek után rostéra fektették, tüzet raktak alá, és a lángokba sót szórtak, hogy felpattogva mélyen belefúródjanak mezítelen testébe. Következett a tüzes lemezekkel való sütés, de Isten iránti szeretete erősebb volt a rosté alatt sistergő lángoknál. Végül a börtönpadlóján halt meg. A helytartó még holta után is bosszút akart állni rajta, megtagadta a temetését. A szántóföldre vetették ki, hogy a kutyák fölfalják. Egy Istentől küldött holló azonban megvédte a vadaktól. Akkor testét zsákba varták és a tengerbe dobták. A hullámok azonban a partra vetették, és végül a keresztények illő módon eltevették. Vince a római egyház legjelentősebb vértanúinak egyike. Ezt erősíti meg Szent Ágoston is egyik prédikációjában. Rómában három templom viseli a nevét. Tisztelete főleg Franciaországban terjedt el. Ennek oka az, hogy a zaragózai püspök a francia királynak adományozta Vince egyházi felső ruháját, és egy gyönyörű templomot építettek a tiszteletére. Mindmáig a szőlős gazdák népszerű szentje. Ha fénylik a Vince, megtelik a pince, mondja a közmondás. S hogy a bor patrónusa lett, annak oka nagy valószínűséggel nevének népies jelentése. Vincent százszoros bort jelent. Sok helyen ezen a napon történik a szőlőszentelés. A gazda hajnalban szótlanul kivonul a szőlőbe, meghinti azt a Szent János evangélista ünnepén megszentelt borral. Imádkozzunk Istenhez, mindenható örökisten, töltsd be minket szent lelkeddel, hogy szívünkben égjen az az erős szeretet, amellyel Szent Vince vértanú győzött minden testi gyötrelmen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Nemet kell mondanunk a szavak és a képek háborújára, fogalmazott Leó pápa a katolikus média képviselőihez fordulva. 14. Leó pápa üzenetet küldött a francia katolikus média szövetségnek a 29. alkalommal megrendezett Szalézi Szent Ferenc napokra, amelyet január 21-e és 23-a között tartanak Lourdesban. A mai világban, amelyet a megosztottság és a mesterséges intelligencia megjelenése jellemez, 14. Leó pápa arra bátorította a katolikus médiában és kommunikáció területén dolgozókat, hogy adjanak teret a szenvedő és a békért tevékenykedő emberek történeteinek. Arra buzdítalak benneteket, hogy legyetek a jó szavak magvetői, a megbékélést kereső bátor hangok erősítői, a gyűlölködő és a fanatikus szívek lefegyverzésével. Hangsúlyozta 14. Leó pápa a Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt és a Francia Katolikus Média Szövetségnek címzett üzenetében, amelyet január 21-én tettek közzé. Davosban csütörtökön Zelenszkij elnök elvetette a súlykot, írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. Abban nincs újdonság, hogy a magyarországi választások közelettével újra szájára vette a magyar kormányt és személy szerint engem, fogalmazott Orbán Viktor, hozzátette. Az már meglepő, hogy beszédében kiosztott minden más európai vezetőt is. Kevesli az Ukrajnának küldött támogatásokat, a fegyvereket és Európa eltökéltségét. Nem is kellett sokat várni a brüsszeliek válaszára. Ursula von der Leyen csütörtök este bemutatta az Ukrajna fejlődését megalapozó úti tervet, ebben minden ukrán igényt befogadtak a brüsszeliek. 800 milliárd dollár Ukrajnának, gyorsított uniós csatlakozás 2027-ig, további támogatások egészen 2040-ig, olvasható a bejegyzésben. Idáig jutottunk, miközben Zelenszkij elnök fordítva ül a lovon, a brüsszeliek fizetnének, mint a katonatiszt. Ehhez nekünk is lesz néhány szavunk. Jön a nemzeti petíció, ahol megüzenhetjük Brüsszelnek, mi nem fizetünk, írta Orbán Viktor. A kormány azért küzd, hogy 2026-ban is több jusson a magyar családok és nyugdíjasok zsebébe. Ennek érdekében emeljük a béreket, megvédjük a 13. havi és bevezetjük a 14. havi nyugdíjat, miközben csökkentjük az adókat és folytatjuk a harcot az áremelésekkel szemben. Írta a legfrissebb kereseti statisztikákat értékelve a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Comba Sándor azt írta, januártól számos ágazati béremelés, így például a szociális és kulturális ágazatban végrehajtott 15%-os emelés mellett a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum pedig 7%-kal nőtt, ami komoly eredmény a jelenlegi kedvezőtlen külső gazdasági környezetben. Az adócsökkentéseknek köszönhetően 2025 novemberében először emelkedett 500 ezer forint fölé a nettó átlagkereset, a nettó medián kereset pedig először haladta meg a 400 ezer forintot. A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy aki tud és akar, az dolgozhasson. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a magyar foglalkoztatottság Európa élmezőnyéhez tartozik, jelentette ki a legfrissebb munkaerőpiaci statisztikákhoz fűzött kommentárjában Comba Sándor. A Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára megállapította. 2010 óta 1 millióval nőtt a foglalkoztatottak száma. Így 2025 decemberében már több mint 4,6 millióan dolgoztak Magyarországon, miközben a regisztrált álláskeresők száma történelmi mélyponton van. Végül az időjárásról. Északon, északnyugaton többnyire erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő valószínű. Délebre, akár hosszabb időre szakadozhat a felhőzet, elszórtan fordulhat elő vegyes halmazállapotú csapadék, északi tájainkon kisebb havazás, délfelé haladva gyenge ónos eső, a fagypont feletti részeken a kisebb eső lehet a meghatározó. Csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg helyenként a keleti eszél. A hőmérséklet napközben általában 0 és plusz 1 fok körül alakul, de északnyugaton ennél hidegebb, délen délkeleten ennél enyhébb lehet az idő. Késő este mínusz 4 és 0 fok valószínű. Híreket hallottak.
Thank you.
Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese az ökumenikus imahittel kapcsolatosan osztja meg gondolatait.
Néhány fontos információt, néhány témakört szeretnék elmondani a kedves hallgatóknak, hiszen főleg azokon a településeken, ahol több keresztény felekezet lakói élnek együtt, valószínűleg gyakorolják az ökumenikus imahéten azt a közösségi találkozást, amelynek során elmennek egymáshoz, meglátogatják egymás templomait, imaházait, és ennek az ökumenikus imahétnek pontosan az lenne a lényege, hogy egy valódi közös találkozáson belül ne arra figyeljünk elsősorban, ami szétválasztja katolikusokat, reformátusokat, evangélikusokat, hanem sokkal inkább azzal foglalkozunk, azzal törődjünk, hogy ebben a mostani igencsak szekularizált, vagy talán már úgy is mondhatjuk posztmodern, posztszekularizált társadalomban miben tudunk az egész társadalomnak a segítségére lenni, amikor közösségben, bár különböző felekezetben a társadalomnak azokat a területeit, a társadalmi közös életnek azokat a területeit együtt, egymásra odafigyelve gyakoroljuk, amelynek során például iskolafenntartás, szociális ellátórendszer működtetése és sok más terület összekapcsol bennünket, amely egy olyan lehetőséget ad, hogy miközben a gyakorlatban is van közöttünk kapcsolat, a gyakorlatban is megvalósul egy-egy közös találkozás, mégis lelki téren, teológiai téren is legyen egyfajta közeledés egymás felé. Hogyha katolikus lexikonunkat felütjük, akkor abban az ökumenizmus címszó alatt azt olvassuk, az ökumené a keresztények egység törekvése. Görög szóból származik, amely a lakni szót jelenti, idővel az egész lakott földet jelentette, majd az egyetemes kereszténységet, végül a keresztények egység törekvéseit. Krisztus szándéka ugyanis az volt, János evangéliumban olvashatjuk, hogy mind egyek legyenek. Ez az, ami az elmúlt 2000 év során nem tudott megvalósulni, hiszen a kezdetben egységes Krisztus követő közösség a későbbiek során különböző okok miatt egy megbomlott egységet idézett elő, egész pontosan két nagy egyházszakadás, mondhatjuk úgy, hogy a nyugati és a keleti, majd a reformáció során a nyugati egyháznak is két nagy területre, két nagy félre való osztódása a keresztények egység törekvését nem segítette elő. Sokkal inkább ez a megosztottság a mai napon már különösképpen is mondhatjuk azt, hogy gyengítette a mi keresztény közösségeinket. Azonban, amikor az ökumenizmusról beszélünk, akkor el szoktuk azt is mondani, hogy a sokszínűségnek van egyfajta ereje. Amikor beszélünk a különböző egyházakról, akkor kiemeljük azokat a szerepeket, amelyeket az egyes egyházak betöltenek, amelyet a többi keresztény felekezethez képest talán erősebben, talán jobban megvalósítanak. Amikor azt mondjuk, hogy például a református egyház az az ige egyháza, akkor ott azt szeretnénk kiemelni, hogy abban a közösségben, abban a protestáns felekezetben egészen központi helyet tölt be a Szentírás, az ige, annak olvasása, hallgatása és annak magyarázata. Nem minthogyha ez nem történne meg katolikus egyházunkban, ahol a szentmisében, a különböző egyéb összejöveteleinken, a szentelményeinkben, szertartásainkban, szentségeink kiszolgáltatásánál mindig olvasunk a Szentírásból, és a homíliát is a Szentírás alapján készítjük el a legtöbbször, annak gondolatát használva próbáljuk megvalósítani Krisztus tanítását, de amikor azt mondjuk, hogy a protestantizmus, azon belül is a református egyház, az ige egyháza, akkor arra szeretnénk kitérni, és azt szeretnénk elmondani, hogy ebben az egyházban egészen központi helyet tölt be az ige. De hogyha mi magunkat, katolikusokat szeretnénk jellemezni, akkor mondhatjuk azt, hogy mi pedig a szentségek egyháza vagyunk. Hiszen szemben a protestáns közösségekkel nálunk a hét szentség az egyértelműen és világosan mutatja, hogy az a fajta krisztusi tanítás, amelyet az evangéliumban, a Szentírás, újszövetségi Szentírás más könyveiben olvashatunk, az az egyes emberi találkozások, Istennel való találkozás, az emberi életnek nagy eseményei, a születés, a felnőtt kor, a betegség, vagy éppenséggel életállapot változása, a házasság, az egyházi rend, vagy amikor a bűnbánattal a füldjónásban találkozunk, és ott megkapjuk a feloldozást, akkor ez mind-mind egy-egy szentírási helyre, akár többre is visszavezethető, és mi, a mi katolikus keresztény közösségünk ezt próbálja külön kiemelni, és ezen belül is a hét szentségen belül az eukarisztiának, az oltári szentségnek azt a igencsak katolikus szempontból központi szerepét, amelyet egyrészt, aki táplálkozik, Krisztus testét és vérét veszi, nem csupán jelképezi, nem csupán oda helyezi az ő erejét, hanem valóban a mi hitünk szerint Krisztus teste és vére jelenik meg a kenyér és a bor színében, amikor szentségimádást végzünk, amikor szentségi áldást kapunk, akkor ez mind-mind az eukarisztiának a tiszteletét, az imádását jelenti. És hát természetes dolog, hogy az ortodoxiára is oda kell figyelnünk, bár Magyarországon viszonylag csekély számban vannak ortodox testvéreink, de akár Erdély területén, akár Kárpátalján, akár hogyha elutazunk olyan helyekre, ahol az ortodoxia erősen jelen van, akkor tudnunk kell azt is, hogy ők hogyan és miként is tudnak részt venni abban az egység törekvésben, abban az ökumenizmusban, amelynek valóban az lenne a célja, hogy bár szétszakítva él az egyház, mégis egységes szívvel, egységes lélekkel közeledjen Krisztus igazi tanításának megvalósítása során az egész emberiség felé. Amikor a II. Vatikán zsinatot megtartották 1962 és 65 között, akkor a II. Vatikán zsinat megfogalmazta, Krisztus Urunk csak egyetlen egyházat alapított, mégis több keresztény közösség igényli, hogy elismerjék, mint Jézus Krisztus igazi örökségét. Valamennyien az Úr tanítványainak vallják magukat, de különösképpen vélekednek és külön utakon járnak, mintha maga Krisztus lenne megosztva. Ez a megosztottság kétség kívül ellene mond Krisztus akaratának, botránkoztatja a világot, és károsítja a legszentebb ügyet, az evangélium hirdetését minden embernek. Azt gondolom, hogy ezek a sorok 60-as évekből származva ma is elevenen élnek, amikor az ökumenikus imahéten különös módon is gondolkodunk a különböző képpen megvalósított Krisztus iránti szeretetben. Mégis ma sokkal inkább arra kell törekednünk, Ferenc pápának az útmutatása segítségével is, hogy ezt a sokszínűséget, amely a keresztény közösségekben rejlik, ezt felhasználjuk arra, hogy Krisztus tanítását meg tudjuk valósítani a világban. Mondhatjuk azt, hogy a Ószövetségben nagyon sok próféta volt, akik nem csak szóban hirdették a következő időknek egyes jeleire is odairányítva a figyelmüket, az üdvösséget, nem csak felhívták az emberek figyelmét a bűnökre vagy bűnbánatra intettek, hanem saját maguk is, olvashatjuk az Ószövetségben, példát akartak mutatni, nem csak szóval tanítani. Azt gondolom, hogy minden keresztény felekezetnek ma ez az első számú feladata. Első számú feladata, hogy a keresztény közösségen, az adott keresztény közösségen belül megtalálják azt az egységet, amely az ott lévő híveket igazi közösségi alkotja. Ennek pedig az lehet az eredménye, hogyha az emberek rájuk néznek, az egyes felekezetekben élő keresztényekre, és azt látják, hogy valahogy csillogó és ragyogó szemmel végzik mindennapi munkájukat, végzik a különböző tevékenységüket Krisztus nevében, akkor már nem a különbözőséget fogják látni, hogy az egyik protestáns, a másik katolikus, és így tovább, hanem azt, hogy mindannyian Krisztus nevében, Krisztus szeretetében tevékenykednek. Következőkben ahhoz szeretnék néhány gondolatot elmondani, hogy hogyan is tudok én egyénileg hozzájárulni Krisztus egységes testének a megvalósításához. Krisztus titokzatos teste, misztikus teste az egyház, és mi abban mindannyian részt kapunk, mivel meg vagyunk keresztelve. És amikor megkeresztelnek bennünket, akkor elsősorban keresztények vagyunk, és a második az, hogy ezen a kereszténységen belül melyik felekezetbe kereszteltek meg bennünket, hogy katolikusok vagyunk, reformátusok, evangélikusok. Mindannyiunkat azonban összeköt maga az a szó, hogy keresztény, Krisztus követő. Mit tehetek én egyénileg? Először is egy olyan egységet kell megvalósítani, ami önmagamban való egység. Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy az emberek saját maguk életével nem elégedettek. Nagyon sokszor látjuk azt, akár hazánkban, akár Európában, hogy az emberek elveszítik az önmagukba vetett hitet, azt a reményt, amellyel a mindennapukat lehet felépíteni, és nagyon sokan ma belefeledkeznek az online valóságba, az online világba, és nem pedig a kézzelfogható valóságban élik életüket. Éppen ezért ma nagyon sok lelki skizofén ember van a világban, akik azért menekülnek el a valóság elől, mert ott nem találják meg a lelki békéjüket. Mondhatnánk úgy, hogy megbomlott az összhang a test, a lélek és a szellem között. Amikor tehát az ökumenizmusra gondolunk, akkor én először is azt javasolnám mindenkinek, hogy gondolkodjunk azon, hogy én egységben vagyok-e önmagammal. Én úgy tudom-e élni a mindennapjaimat, ahogyan azt az én keresztény közösségem előírja számomra. Meg tudom-e valósítani katolikusként a szentségi életet? Tudok-e menni, gyónni? Ott vagyok-e a szentmisén, és tudok-e áldozni? Vagyis egységbe tudok-e lenni azzal a Krisztussal, aki az én belsőm számára is megteremti az egységet? A másik nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy másként gondolkodó emberekkel egységbe legyünk, ahhoz az kell, hogy saját családunkban egységbe legyünk. Az igazi keresztény hit az a családban kezdődik. Egyrészt a családban adják tovább, generációról generációra, másrészt pedig a családon belül a különböző családi szokásokban élhetjük meg keresztény hitünket, katolikus hitünket. És amikor ma látjuk azt, hogy maguk a családok is megosztottak, sok válást látunk, különböző családi békétlenségeket, akkor megint csak feltehetjük azt a kérdést, hogy hát csodálkoznunk kell azon, hogy maga a kereszténység is megosztott lett. Hát hiszen a keresztény közösséget kezdettől fogva emberek alkották. És hogy valóban a Szentlélek az, aki ezt működtet, irányítja, arra pontosan az a bizonyíték, hogy bármilyen emberi szándékok is voltak, bármilyen emberi bűnök is voltak, vagy vannak ma egyházainkban, ennek ellenére Krisztus szeretete, a Szentlélek ereje, az élteti ezt a közösséget, és nem tudnak rajta erőt vetni, még a pokol kapui sem. Amikor tehát a család egységére törekszünk, akkor az jelenti azt a fajta egységet, hogy innentől kezdve van egy biztos szilárd pont, és ez a biztos szilárd pont adja meg számomra azt a lehetőséget, hogy úgy gondolkodjak, amikor kimegyek az emberek közé, a munkahelyemen, baráti társaságban, hogy elismerem azt, hogy nagyon sokan másféleképpen gondolják az életüket, de az én meggyőződésem, az én hitem, az ne szenvedjen csorbát, hanem inkább az én meggyőződésemből, az én hitemből adjak erőt, adjak át valami töbletet az emberek számára. Ezt követi az adott közösségen belül való egységkeresés. Mi magyarok sokszor vagyunk politikai okok miatt megosztottságban egymással. De ezt talán a világ többi táján is megtapasztaljuk, csak legfeljebb mi ezt másként éljük meg. Ezen csak úgy tudunk segíteni, hogyha keresünk más olyan közös pontot, ahol egyek lehetünk. És hogyha azt az egyházat tekintjük, amelyet Krisztus alapított, akkor rádöbbenünk arra, hogy az egyház pontosan arra az egységre hív bennünket, amelyet sem másként gondolkodás, sem politikai különvéleménynek nem szabad megosztani. Egyházainkban az emberi értékek a Krisztus értékekkel együttműködnek. És amikor valaki tagja lesz a keresztény közösségeknek, bármely felekezetben, akkor ő azt vállalja, főként amikor már felnőttként a bérmálás szentségében például hitet tesz a krisztusi életre, akkor ő azt vállalja, hogy ennek segítségével békét fog teremteni, és nem azt nézi majd akár a saját egyházában, akár a világ különböző pontjain, hogy hogyan lehetne megosztottságot, valamiféle széttöredezettséget megvalósítani, hanem sokkal inkább azt, hogy hogyan lehet egységre és békére törekedni. Olvastam egy kis történetet, amelyik egy idegenről szól, aki elmegy egy faluba, és látja, hogy ott van két templom. És akkor azt mondja az utcán sétáló embernek, hogy látom, maguk nagyon szeretik a Jóistent, mert két templomot is építettek neki. Erre a falusi ember megvakarja a fejét, és azt mondja, hát, hogy az Istent szeretjük, az biztos, de hogy egymást nem, az még biztosabb. Karikatúrája ez. Annak a emberi jellemnek, amely azt állítja, hogy szerethetem úgy az Istent, hogy közben az embereket nem szeretem. A kereszténység fordítva gondolkodik. János apostol írja, hogyan lehetne szeretni a láthatatlan Istent, hogyha nem szeretjük a látható embertársainkat, akikkel együtt vagyunk. Összekapcsolódik ez a két dolog. Isten imádása és szeretete az abban nyilvánul meg, hogy itt a Földön a szintén általa megteremtett embertársainkkal közösségre, egységre törekszünk. Ne értse senki félre, ezt az egységet nem úgy kell elképzelnünk, hogy egyszer eljön majd az az idő, amikor az összes egyház egy nagy egyház lesz. Valószínűleg ezt ebben a földi világban legalábbis mi már nem fogjuk megélni. Hanem sokkal inkább úgy kell értenünk, hogy a keresztények, még hogyha másként is gondolkodnak bizonyos kérdésekben, nekünk nagyon fontos, hogy legyünk egyfajta világító fákja, és mutassunk utat azoknak az embereknek, akik esetleg csak névlegesen keresztények, de nem gyakorolják a hitüket, nem élik azt meg, vagy pláne azoknak, akikből manapság Európában egyre több van, akik már nincsenek megkeresztelve, akik abszolút nem tartják magukat semmilyen hithez, valláshoz csatlakozónak, tartozónak, és élnek egy Isten nélküli, mondhatjuk így, közönyös, közömbös világot. Ebben a közönyös, közömbös társadalomban a kereszténység újra értékként kell, hogy megjelenjen. Nagyon sokat veszítettünk a hitelességünkből, amikor a történelem során ezek a szakadások megtörténtek. De ma már nem erre a múltbeli eseményre, vagy a múltbeli eseményekre kell gondolnunk és koncentrálnunk, hiszen ma élő keresztényként erről mi nem tehetünk, hanem arra kell odafigyelnünk, hogy azt, amit meg lehet tenni saját közösségünkben, azt tegyük meg, és ahogyan szoktuk fogalmazni, az ökumenizmus lelke az a közös ima és a megtérés. Erre a közös imára hív bennünket az egyház minden esztendő januárjában, amikor Saul megtérésére is gondolunk, és erre a közös imára hív bennünket az egyház akkor is, amikor az egész esztendő során magát a megtérést állítja elénk. Most egy hosszú farsang idő után, márciusban kezdődik 2025-ben a nagybőti időszak, és amikor az ökumenizmusra gondolunk, és azt mondjuk, hogy a közös ima és a megtérés ennek a lelke, akkor ezt a megtérést a nagybőti időben különös módon is gyakorolnunk kell, hiszen mi elsősorban saját magunk hiteles keresztény életéért vagyunk felelősek. Ezt a hiteles keresztény életet pedig a katolikus egyházunkban különös módon is meg tudjuk élni, hogyha majd az előttünk álló elkövetkezendő időben úgy készülünk a Krisztussal való húsvéti találkozásra, hogy abban mindannyian ott fogjuk látni, nem csak katolikus szemüvegen keresztül, hanem igazi keresztény szemüvegen keresztül is, a megtérésnek és a közös imának az eredményét. Egyik alkalommal egy teológust megkérdeztek arról, hogy vajon mikor lesz igazi ökumenizmus. És a válasz így hangzott, az örökké valóságban biztos. És azt gondolom, hogy mi is ezzel zárhatjuk le ezt a mai elmélkedést, hogy az örökké valóságban már nem lesz megosztottság. Hiszen Krisztus egyetlen mennyországért váltott meg bennünket, Isten egyetlen mennyországot hozott létre a mi számunkra, abban az állapotban, az üdvözülés állapotában mindannyian megtapasztaljuk földi életünk alapján azt a boldogságot, azt az örömet, amelyet majd az Istennel való egység fog létrehozni. Ehhez kérjük Isten segítségét, és bármikor is hallgatja meg a kedves rádióhallgató ezt a műsort, nem muszáj megvárni az ökumenikus imahetet egy következő esztendőben, bármikor lehet imádkozni, bármikor lehet a megtéréssel a keresztények egységét elősegíteni, és bármikor lehet fordulni a mi közös édesanyánkhoz, a boldogságos szűzanyához, hogy mindannyiunkat vezessen arra az egységre, amely majd a Szent Fiával való találkozásban megvalósul.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atyát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettesét hallották. A műsort Koleszer Krisztián szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk,